életünknek a nagy döntései előtt állunk, és dönteni kell valamiről. Azért jövünk az Isten elé, az Isten színe elé, hogy újra-újra átmossa az ő igéjével a mi gondolatainkat, életünket, hiszen ebben a világban azért elég jól be tudunk piszkolódni. Nagyon nagy hatással van a világ a mi életünkre, még akkor is, hogyha ott van a szívünkben a döntés. Amit látunk a tévében, a hétköznapokban, az nem tudunk attól mentesek lenni, és ezért jó minél többet időzni Isten színe előtt. Mielőtt Isten igét olvasom, szeretnék egy nemrég történt eseményről beszámolni nektek. A Baptista Világszövetségben választások voltak, és emlékeztek talán John Upton testvére, aki itt volt a múlt évben nálunk. Ő volt a világszövetség elnöke, és egy új világszövetségi elnök van. És ezzel kapcsolatban a egyházmunknak a külügyi titkára, Bukowski Ákos, csak egy nagyon rövid közleményt adott ki, ezt szeretném felolvasni nektek. Végül is azt gondolom, hogy erről tudnunk kell, hogy mi történt az egész világban és a baptisták között. Azt írja Bukowski Ákos, hogy a hivatalát jövőre befejező amerikai John Upton testvér tavaly Magyarországra látogatott, és sokan emlékezünk vissza áldásos igehirdetéseire, melyeket a 2013. április 26-28 között Velencén tartott, munkakonferenciával egybekötött közgyűlésünkön mondott el. Ezen látogatása során testvérünk április 29-én vasárnap a szombathelyi gyülekezetünkben is prédikált. Hát ezt mi tudjuk, de sokan ugye ezt nem is biztos, hogy tudták. Az újonnan megválasztott elnök a dél-afrikai Paul Mshiza testvér már járt hazánkban. A dél-afrikai baptista szövetség főtitkáraként részt vett az Európai Baptista Missziótársaság évenkénti missziós konferenciáján, melynek 2010. április 28-május 1 között Balatonszemesen miattunk otthont. Mshiza testvér a konferenciát követően hazafelé menet, 2010. május 2-án vasárnap délt a kispesti imaházba prédikált. Tehát akkor a hír az, hogy egy dél-afrikai főtitkára lesz most a következő időszakban az egyházunknak, a szövetségünknek. És még egy rövid gondolatot fűzött hozzá Bukowski Ákos, hogy Mshiza testvér megválasztására utalva Pap János elnök testvér Törökországból hazaúton a repülőgépen így nyilatkozott, jó választás volt. Ugye mi nem ismerjük a Mshiza testvért, de valószínű, hogy akik ismerik őt, és konkrétan így János is, azért választották őt meg, mert jól fogja tudni képviselni a mi szövetségünket, és fog tudni bátorítani bennünket. Úgyhogy tudjunk erről, hogyha imádságba visszük a mi egyházunkat, a közösségünket az Úr elé, akkor ő érte is imádkozhatunk. Most pedig kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat Józsué könyvénél, és folytatjuk Józsué könyvének a tanulmányozását. A 13. résznek az első versétől szeretném olvasni Isten igéjét, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk az Úr igéjét. Az Úr iránt és az ő igéje iránti tiszteletből az Ószövetség 225-ös oldalán találjátok, Józsué könyve, 13. rész. Amikor Józsué megöregedett és megvénült, ezt mondta neki az Úr. Te megöregedtél, megvénültél, pedig még igen sok birtokba vendő maradt az országban. Ez van még hátra az országból. A filiszteusok egész területe és a gesúriaké mind. Az Egyiptomtól keletre fekvő terület, Sihortól észak felé a kánaánaiakhoz tartozó Ekron határáig. A filiszteusok 5 fejedelme, a gázai, asdódi, askelóni, gáti és ekróni, továbbá az avviak délen, a kánaániak egész földje, és a szidón, meárá egészen afékig, az emóriak határáig. Azután a gebaliak földje, és keleten az egész Libánon, a Hermón hegység lábánál fekvő Bálgáttól egészen a Hamáti útig. A hegység egész lakossága a Libánontól, Misrefót, Maimig, az összes szidóni. Én magam üzöm ki őket Izrael fiai elől. Oszd csak ki sorsvetéssel Izraelnek örökségül, ahogyan megparancsoltam neked. Most azért oszd el ezt a földet örökségül a 9 törzs és Manassé fél törzse között. Úrunk, hálát adunk neked a te igédért, és kérünk téged, hogy taníts bennünket, nyisd meg a mi értelmünket, hogy érthessük azt az üzenetet, amit ma elkészítettél személyesen számunkra. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Józsué könyvének a tanulmányozását ott fejeztük be, hogy Istennek a csodálatos, érthetetlen kegyelmét láttuk akkor, amikor Józsué egy nem túl jó döntést hozott, nem figyelt igazán az Úrra, nem kérdezte meg az Úrnak a vezetését, és ilyen módon nem pontosan úgy történtek a dolgok, ahogy annak kellett lenni, de mégis Isten könyörületet tanúsított, és az ő kegyelméből áldássá formálta azt, amit Józsué nem jól tett pontosan. Tudjuk azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy bármit tehetünk, és az Isten majd mindig kijavítgatja a mi elrontott dolgainkat. Nem erről szólt Istennek az üzenete, hanem arról szólt, hogy ha mi teljes szívvel próbáljuk követni őt, és az életünk arról szól, hogy az Urat akarjuk követni, de vétünk hibákat, bűnökbe esünk, és utána megbánjuk, és oda megyünk az Úrhoz, akkor mindig van tovább, és Isten kegyelme olyan hatalmas, hogy még akár a mi rossz döntéseinket is jóra fordíthatja. A 10. résznél fejeztük be Józsué könyvének a tanulmányozását, és itt a 11. részben úgy folytatódik a történet, hogy Hácor királya északon egy hatalmas szövetséget hozott létre azért, hogy Izraelt elpusztítsák. Akik vizsgálták ezeket a történeteket, azt arra jutottak, hogy körülbelül 300 ezer gyalogos, 10 ezer lovas és 20 ezer harci szekér gyűlt össze, hogy Izraelt megtámadja. És ekkor Isten újra szólt Józsuéhoz, a következőt mondta: ne félj tőlük, mert holnap ilyenkor Izraelnek adom mindnyájukat, halálra sebezve. És ez be is következett, Józsué bátran, mielőtt még ez a nagy sereg megtámadta volna, ő előbb támadott, és legyőzött mindenkit, elfoglalták az északi területeket is, tudjuk, hogy korábban már a déli területeket elfoglalták, és a 12. rész pedig arról ír, hogy felsorolja tulajdonképpen a legyőzött királyokat, itt 31 királynak a nevét találjátok meg. Ez is egy érdekes dolog, hogy mennyi király volt ezen a területen, ugye ilyen kisebb városállamokban éltek ott az emberek. Ez is nyilván segítség lehetett abban, hogy Izrael el tudta foglalni a területet, de mindez az Úrnak a tudomásában volt. És itt folytatjuk most a történetet, amikor is a 13. rész első versénél azt olvassuk, hogy Józsué megöregedett, és hát az Úr is így látta, hogy eljött az ő, lassan el fog jönni az ő életének a vége, és megszólította Józsuét, körülbelül 100 éves volt ebben az időben Józsué. Felsorolta neki Isten, hogy mik azok a részek, amik még nem kerültek elfoglalásra. Tehát tulajdonképpen az egész területet már elfoglalták, de azért még marad bőven, maradtak kisebb népek, kisebb királyságok, akiket még el kellett foglalni. De az Úr itt Józsuénak megígérte, hogy ő maga fogja majd kiűzni ezeket a népeket. Tehát arra bátorította Józsuét, hogy ossza föl az Izrael népe között a területet, még így is, hogy még nincs minden tulajdonképpen elfoglalva, és viszont megígérte Isten, hogy ő ott lesz, és ő fog majd segíteni az embereknek. Azt is olvassuk, hogy sorsvetéssel kellett ezt a szétosztást megtenni. A példabeszédekben olvassuk, hogy az ember végzi a sorsvetést, de mindig az Úrtól való a döntés, Tehát abban az időben, Izrael életében ez nem egy ilyen úgymond lutri dolog volt, hogy hát akkor, ha nem tudunk már semmit, akkor vessünk sorsot, hanem Istennek volt ez a vezetése. Valószínűleg úgy tették, hogy az egyik urnába voltak a törzsek, és a másik urnába pedig a területek, és így sorsolták őket össze. Egy nagy kérdés viszont, hogy ott a 12 törzsnek a szívében mi volt ilyenkor? Úgy próbáljátok meg elképzelni ezt az izgalmas helyzetet, hogy ott van a nép, tulajdonképpen eddig csak harcok voltak, a pusztai vándorlás után még rengeteg küzdelem, és végre eljött az idő, amikor letelepedhetnek. Az egy izgalmas dolog. Ugye mi életünkben is izgalmas, amikor letelepedünk, amikor családot alapítunk, izgalmas kérdések, hogy hol leszünk, meg mi lesz pontosan. Hát nem tudom, mit gondoltok, hogy mi járhatott az embereknek a gondolataiba, szívében, amikor ott volt ez a nagy terület, és most akkor sorsvetés lesz, és kiosztjuk, hogy ki hol lesz. Mit gondoltok, hogy mi járhatott az emberek szívében, vagy mi járja na nektek a szívetekbe, hogyha most valami hasonló helyzetben lennétek, hogy bármit, ami van, azt mondanánk, hogy most szétosztunk közöttetek. Mi járna? Izgatottság, azt mondja Bandi. Hát azért érdekelne, nem, hogy mi melyiket fogjuk kapni. Tehát mi lesz a mi részünk? Mi lesz a mi részünk itt ebben? És azért, ha végignézzük Izraelnek a területét, akkor azt is látjuk, hogy mégis nem egy olyan terület, ami teljesen egyforma. Mindenkinek pontosan ugyanolyan, hanem vannak hegyes részek, síkságok, folyó, kívánatosabb, kevésbé kívánatosabb rész. Hát egész biztos, hogy azért ez egy komoly izgalmakat jelentett, és lehetséges, hogy azért az is ott volt benne, hogy vágyakoztak arra, hogy hát valami jó hely legyen az ő részük. Először azt olvassuk, úgyis fejeződött be az ige, amit felolvastunk, hogy most azért oszd el ezt a földet örökségül a 9 törzs és Manassé fél törzse között. Ugye 12 törzsből áll Izrael, ebből Józsefnek a része az kettős, az ő két fián, Efraimon és Manassén keresztül két részt kap, így lenne 13, viszont Lévi, majd látni fogjuk, Lévi törzse nem kap területet, tehát így jön ki tulajdonképpen megint a 12. És ebből a 12-ből van 9,5, és van 2,5, erről is majd mindjárt olvasni fogunk. A 2,5 azért van, mert Ruben, Gád és Manassénak a fele már tulajdonképpen keleten megkapta az ő részét korábban. Tehát most 9,5 törzs maradt, aki a Jordántól nyugati részre kellett, hogy megkapja a területét. Úgy is mondhatnám, hogy ezek azok a törzsek, akik mondhatjuk így, hogy átlagosan, tehát nem kaptak semmi különlegeset, valami mást, mint a többiek, hanem azt kapták, amit az Isten elkészített nekik. Ezeket osztotta tehát szét Józsué a Jordántól nyugatra. Ezt most nem fogjuk végigolvasni, hogy ki pontosan melyik részt kapta, ennek is vannak tanulságai, korábbi eseményeknek is a függvénye, de mindezek után a 7. versben azt olvassuk, hogy ugyanakkor a Rúbeniek és Gádiak is megkapták örökségüket, amit Mózes adott nekik a Jordánon túl keleten. Úgy osztották föl, ahogyan azt Mózes, az Úr szolgája adta nekik. Aróértól fogva, amely az Arnon patak partján van, a várost a patak középső folyásánál, és Médebának egész fensíkját Dibónig, meg az Emória királyának, a Hesbónnak, uralkodó Szihonnak összes városát az Ammóniak határáig, Gileádot, meg a Gesúriak és Maakátiak területét, az egész Hermon-hegységet, és az egész Básánt Szalkáig. Básánban Óg egész királyságát, aki Astárótban és Edreiben uralkodott. Ő maradt meg a Refáiak utóda közül, akiket Mózes vert le és üzött el. De Izrael fiai nem űzték ki a Gesúriakat és Maakátiakat, ezért Gesúr és Malkát lakói ott vannak Izrael között még ma is. Ugye, miért is kapta ez a 2,5 törzs ezt a területet? Amikor Mózes vezette be a népet, akkor még nem keltek át a Jordánon, azt mondta ez a 2,5 törzs, hogy itt állattartásra nagyon alkalmas terület van, és ők tulajdonképpen nem is akarnak bemenni a további része, nekik ez a terület tetszik és jó. És ők választották tulajdonképpen ezt maguknak. Mózes azzal egyezett bele ebbe, hogy itt maradhatnak, letelepedhetnek itt, de csak akkor, hogyha az ő férfiaik át fognak jönni a Jordánon túlra, és együtt fognak harcolni az ígéret földjének az elfoglalásában. Ezt ők megígérték, és így az övék lehetett ez a terület. Tulajdonképpen ők kérték ezt a részt. Ha belegondolunk, akkor mondhatjuk azt, hogy úgy választottak, ami ott akkor éppen tetszett nekik. Lehet, hogy talán az volt bennük, hogy azért ez a biztos. Még nem keltünk át a Jordánon, legalább akkor a mi részünk az legyen meg biztosan, vagy egyszerűen csak tényleg tetszett nekik ez a terület, de azt választották, amit láttak, és nem kimondottan figyeltek arra, hogy Isten mit is mondott nekik. Tulajdonképpen ennek a területnek keletről nézve nem volt egy természetes védvonala, és ez később azért elég sokszor vissza is ütött, mert könnyen lehetett őket támadni, ki voltak téve támadásoknak, és aztán a vége ennek tulajdonképpen a Krónikák könyve 5.26-ban van leírva, amikor elkezdték már a környező népek isteneit is imádni, felőrlődtek tulajdonképpen ott azon a területen, és így olvassuk Isten igében, hogy ezért arra indította Izrael istene Púl-Asszír királynak és Tiglat-Pileszer asszír királynak a lelkét, hogy fogságba vigye a rúbenieket, a gádiakat és Manassé törzse felét. Elvitte őket Halakba és Hábor mellé, Hárába és Gózán folyója mellé. Ott vannak ma is. Nem jöttek vissza onnan soha. Ők voltak az elsők, akik fogságba mentek. Fel lehet tenni a kérdést, hogy vajon jól választottak-e, hogy jó volt-e. Így az ige fényében utólag azt lehet mondani, hogy nem biztos, hogy ez volt a legjobb választás. De ők mégis ezt kapták, és valamiért Isten ebbe beleegyezett. És tudnunk kell, hogy sokszor van az életünkben, amikor van egy ígéret Te Istennek, nekünk van valami, ami megtetszik, ami annál egy kicsit kisebb, vagy kicsit kevesebb, vagy egyszerűbb, vagy könnyebb, és Isten azt mondja, hogy lehetséges. Azt mondja, hogy akkor legyen akkor ez a te választásod. Úgy is mondhatnám, hogy a 9,5 törzs megkapta azt az örökséget, amit Isten szánt neki. Ez a 2,5 törzs meg megkapta azt, amit ők választottak. Ők úgymond azt mondom, hogy hamar választották azt, ami biztos az életükbe. És ezek után a 14. versben azt olvassuk, hogy csak Lévi törzsének nem adott örökséget. Izrael istenének az Úrnak tűz áldozatait kapta örökségül az ígéret szerint. Isten úgy határozott, hogy lesz egy törzs, akik nem kapnak területet. Itt is fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon igazságos-e ez így, hogy 11 kap, egy meg nem kap, vagy pedig, hogyha majd látni fogjuk, hogy mit is kaptak ők helyette, akkor meg azt is látjuk, hogy igazságos-e, hogy ők kapták ezt pontosan. Ugye mi, ami emberi logikánkkal úgy gondolkozunk legtöbbször, hogy szeretnénk valamiféle emberi igazságban megélni az életünket, és szeretnénk, hogyha mindig mindenkinek ugyanaz járna, vagy legalábbis nekünk meg lenne mindaz, ami jár nekünk. De látjuk azt, hogy Isten országában nem így vannak ezek a dolgok, ott minden tökéletesen igazságos, csak nem emberi szempontból, emberi logikával nézett igazsággal, hanem az Isten igazsága szerint. És így van ez az új szövetségi időkben is, amikor, gondoljatok csak bele, amikor az ajándékait osztja ki Isten, a lelki ajándékokat, hogy egyiknek ezt adja, a másiknak amaszt adja, az egyiknek esetleg valami látványosabb, különlegesebb dolog jut, a másiknak egy egyszerűbb, emberi oldalról nézve mondom, ajándék, és mégis ez így van rendjén. De mit is kaptak Lévi törzse az Úrtól? Néhány dolgot szeretnék felolvasni nektek. Hát először is itt azt olvassuk, hogy a tűz áldozatait kapta örökségül az ígéret szerint. Ők tulajdonképpen, amikor a papi szolgálatot végezték, akkor amit oda vittek állatot áldozni az emberek, azoknak azt a részét, amit nem égettek el, azokat a testrészeit, azok az ő részük volt, azt ők elfogyasztották. Ilyen módon Isten gondoskodott róluk. Aztán azt is olvassuk a 18. rész 7. versében, hogy de a lévitáknak nincs birtokrésze közöttetek, mert az Úr papi szolgálata az ő örökségük. Tehát kaptak egy szolgálatot, úgymond szolgálhattak az Istennek. Tudni kell, hogy a lévitáknál három rend volt, ebből az egyikük végezte a papi szolgálatot, Áronnak a leszármazottai, a másik az a sátor körüli teendőkkel volt megbízva, és volt még egy harmadik, amelyik pedig ugyancsak a sátor körül, de az alantasabb teendőkkel volt megbízva. Azt látjuk, hogy Isten adott nekik egy külön feladatot, egy nagyon szent feladatot, mégpedig a papi szolgálatot. Ők végezhették a népért való áldozattól kezdve nagyon sok mindent. Itt már fölmerülhet a kérdés, hogy most ezzel ők jól jártak tulajdonképpen? Vagy pedig jobban jártak volna úgy, hogy egy olyan törzs, aki valahol kapott valami szép területet, és ott élhetett. Lehet, hogyha nagyon szent hangulatban vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy hát ezzel biztos jól jártak. És igazából így is van, Isten így is gondolja, de kérdezem, hogy te hogyan gondolod, amikor mondjuk megbízatol egy ilyen szolgálattal, nem kimondtam papi szolgálattal, tudjuk, hogy az új szövetségben már egyetemes papság van, tehát ilyen értelemben mindannyian papi szolgálatban vagyunk, de amikor az Úr megbíz téged valamilyen olyan szolgálattal, amivel viszont elég sok, hát úgy mondom, hogy külön előírás, sokkal komolyabb szentség jár együtt, hogy örülsz neki? Örülsz neki, vagy pedig inkább szeretnél mondjuk egy átlagos keresztény életet élni. Ezen kívül azt is olvassuk még a 13. rész 33. versében, hogy Lévi törzsének azonban nem adott Mózes örökséget, maga az Úr, Izrael Istene az ő öröksége, ahogyan megígérte neki. Azt olvassuk, hogy az Úr maga az örökség, hogy ők valahogy közelebb voltak az Istenhez, valahogy Isten őket így kiemelte, és még ezen kívül azt is tudjuk, hogy 48 várost kaptak legelőkkel, mindennel együtt, tehát volt nekik is azért lakhelyük, csak nem kaptak nagy területeket. Hát ez volt Lévinek a törzse, úgy is mondhatnám, hogy egy kiválasztott törzs volt. Ők egy picit mást kaptak. Kérdés az, hogy hogyan is álltak ők mindehhez hozzá, és ezek mellé, a sok kiváltság mellé, és a sok feladat mellé azért az is benne volt, hogy nagyon komoly előírásoknak kellett nekik megfelelni. Tehát azt látjuk, hogy háromféle helyzetben voltak itt a törzsek. Volt az a két és fél, akik maguknak választottak egy területet a Jordántól keletre. Volt a 9,5, akik megkapták a területeket, különböző területeket kaptak. És volt Lévinek a törzse, akik pedig a papi szolgálatot kapták. Így döntött Isten. Föltehetjük a kérdést, hogy ez igazságos volt-e, de ha szeretjük Istent és ismerjük Istent, akkor ez nem is kérdés. Akkor mondhatjuk, hogy igen, ennek így kellett történnie. Így volt ez. Hogy mi volt az embereknek a szívébe és a nép szívébe pontosan az egyes emberek, nem tudjuk, de valószínű nagyon sok minden megfordult ennek kapcsán. Amiről viszont ma szeretnék különösen beszélni, hogy volt egy ember, aki egy egészen különleges módon állt hozzá ehhez a honfoglaláshoz. Ez pedig Káléb volt, És őróla a 14. rész 6. versétől kapunk tudósítást, hogy ő hogyan is gondolkozott. A többiekről nem tudjuk pontosan, de őróla tudjuk pontosan, hogy mi is volt az ő szívébe ezekben a kérdésekben. Amikor elkezdték volna éppen kisorsolni a 9,5 területet, még előtte egyszer csak Káléb odament Józsuéhez, és így olvassuk. Júda fiai Gilgálban Józsué elé járultak, és a kenizzi Káléb, Jefunne fia ezt mondta neki. Először csak egy pillanatra megállnánk itt, hogy ki is volt ez a Káléb. Azt olvassuk, hogy a kenizzi Káléb, ez a kenizzi, ez egy nem izraelita törzs volt, akik még a kivonulás előtt csatlakozhattak Izraelhez. Tehát mondhatnánk úgy, hogy ő nem volt egy szövetségen és ígéreten belüli mindig az ő családja. Olyan volt mondjuk például, mint Ráháb, vagy mint Rút, tehát megint találunk egy olyan embert, aki nem volt igazán izraelita, legalábbis mindig is vér szerint, de csatlakozott, és egy olyan hely lett az ő, vagy tehát az ő élete egy olyan helyre került Izrael népébe, ami példa volt mindenki számára. Ezt azért fontos tudnunk, hogy lássuk azt, hogy Istennek milyen különleges a gondolkodása, és hogy mennyire az számít neki, hogy mi van a te szívedben. És ezt szeretném mondani most is itt neked, hogy akárhogy is vagy most itt, ha még nem vagy tagja ennek a, nem tudom, hogy is mondták, a milyen FC volt, gonosz FC, meg keresztény FC, ha nem vagy tagja ennek, de bármikor csatlakozhatsz, és Isten nem úgy gondolkozik, hogy megnézi, hogy már a déd nagypapád is mondjuk baptista volt-e, vagy keresztény volt-e, ez őt nem annyira érdekli, hanem őt az érdekli, hogy mi van a te szívedben. És ugyanígy van Kálébnél is, tehát egy ilyen emberrel állunk szemben, és a következőt mondja. Te tudod, hogy mit mondott az Úr Mózesnek, az Isten emberének rólam és rólad Kádés Barneában. 40 esztendős voltam, amikor elküldött engem Mózes, az Úr szolgája, Kádés Barneából, hogy kémkedjem ebben az országban. Én olyan hírt hoztam neki, amilyen a szívemből jött. Társaim azonban, akik velem együtt jöttek, megrémítették a nép szívét. De én teljes mértékben követtem Istenemet, az Urat. Emlékszünk a történetre, még a pusztai vándorlás előtt már Isten be akarta vinni az ő népét erre a területre, és volt 12 kém, és ebből volt Józsué és Káléb, akik úgymond látták ők is, hogy igen jó ez a föld, és hogy igen nagy emberek vannak ott, de bíztak Istenben, és azt mondták, hogy Isten segítségével elfoglalhatjuk ezt a területet. És Káléb emlékezett még erre, pedig azt mondja, hogy ugye akkor 40 esztendős volt, most már körülbelül 85 esztendős Káléb, tehát 45 évvel ezelőtt történt valami, amikor ő engedelmes volt az Istennek, történt valami, amit ami ő átélt, és látta ezt a földet, és úgy néz ki, hogy ez még mindig ott volt az ő szívébe. 45 év után még mindig nem engedte el, nem az volt, hogy hát ennek már régen vége, ez már abszolút nem érdekel engem, még mindig ott volt az ő szívében. És itt ő nem nagyképűen nyilatkozik, amikor azt mondja, hogy olyan hírt hoztam, amilyen a szívéből jött, meg hogy teljes mértékben követte az Istent, mert ezt őszintén kimondhatta, hiszen tudjuk azt, hogy tényleg ez történt, a 10 kémmel és a néppel ellentétben vállalta azt, hogy igenis el tudjuk foglalni ezt a területet. Azon a napon így esküdött meg Mózes, mondja Káléb, bizony a te örökséged lesz, és a te fiaidé mindörökké az a föld, amelyre lábad lépett, mivel teljes mértékben követted az én Istenemet, az Urat. Tehát akkor, amikor visszajött Káléb, akkor Mózesen keresztül Isten szólt hozzá, és adott neki egy ígéretet. Azt, hogy ez a terület, ez a tiéd lesz. És nézzétek meg, hogy Kálébnak a szívében még 45 év után is még ott van ez. pontosan tudja. Pontosan tudja, hogy mit ígért az Isten. Úgy gondolkoztam azon, hogy mit csinált Káléb a 40 év pusztai vándorlás alatt, hogy mi lehetett az ő szívében. Ugye, hát ő tehetett a legkevésbé arról, hogy ez a 40 év bekövetkezett, hogy talán hőzöngött állandóan, és szapult a többi izraelitát, hogy látjátok, miattatok vagyunk mi itt. Nem írja ezt Istennek az igéje, és ahogy Kálébnek az életét látjuk, én nem gondolom, hogy ezt tette volna, hanem ugyanúgy, mint Mózes is, meg ugyanúgy, mint Józsué is, ment az ő népével közösséget vállalva. És ez egy nagyon-nagyon komoly tanulság, ez csak egy apró kis melléküzenet a mai igében, hogy jó dolog közösséget vállalni a népünkkel a nyomorúságban. Jó dolog közösséget vállalni a családunkkal a nyomorúságban. Jó dolog közösséget vállalni az egyházunkkal, gyülekezetünkkel a nyomorúságban. Ez Istennek kedves dolog. Istennek nem kedves az, amikor baj van, és kilépsz. És azt mondod, hogy hát ez nem én miattam van, tehát ott hagyom ezt az egészet. Pedig hányan csinálják ezt ma, csak családokban, akár férfiak, akár nők, hogy már nem megy ez, nem jó, akkor inkább ott hagyom ezt a dolgot. Hogy hányan csinálják ezt gyülekezetekben, emberek, amikor úgy látják, hogy nem olyan jó már ez a gyülekezet, akkor arrébb megyek. Vagy hányan csinálják ezt az országban, amikor azt látjuk, hogy Magyarország most nem olyan jól prosperál, nem olyan nagyok a keresetek, elmegyünk innen, mert valahol máshol keresünk boldogulást. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet gyülekezetet váltani, nem azt jelenti, hogy nem lehet elmenni Magyarországról, csak hogy mi az, ami motivál téged ebbe. Ha pusztán az, hogy itt nem olyan jó és ott jobb, akkor ez nem biztos, hogy helyes. Nem biztos, hogy ez Istennek az akarata. Isten mindig jónak látja azt, amikor te még olyanért is felelősséget vállalsz, amit nem te vétettél. Gondoljatok csak a múlt héten, amikor Nehémiásról volt szó, Nehémiás is ezt tette, hogy fölvállalta az ő népével való közösséget. Tehát mi is járhatott Kálébnak a szívében a 40 év alatt? Azt gondolom, hogy mélyen ott volt Isten ígérete, bevésődve, és egész biztos volt benne, hogy ha Isten azt megígérte, akkor az majd be fog következni. Így folytatja. Mostanáig életben tartott engem az Úr, ahogyan megígérte. 45 éve annak, hogy ezt az ígéretet tette az Úr Mózesnek, amikor a pusztában járt Izrael. Most éppen ma vagyok 85 esztendős. Még ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem. Amilyen akkor volt az erőm, olyan az erőm most is, harcba vonulok és visszatérek. Hát nem tudom, hogy 85 éves korunkban mik motiválnak bennünket, de most így mondjuk 45 évesen, még 40 év van nekem eddig, hogy ezt, ha az Úr ugye megadja, hogy ezt megtudjam. De most azért úgy gondolom, hogy legalábbis ahogy látom az életemet, hogy azért a tetvágy meg a lendület azért úgy fogyatkozik. Már ilyenkor is időnként fogyatkozik. És mindig az Istenhez kell, az Úrhoz kell menni, ővele kell járni ahhoz, hogy az ember ne tunyuljon el, ne azt figyelje, hogy na mi jó neki. De talán 85 éves korban hát már megengedhető, nem? Hát ki mondana valakinek, egy 85 éves embernek azt, hogy már látja, hogy már nem ég benne az a tűz igazán. Hogy hát micsoda egy hívő tetszik lenni, hát tessék már összeszedni magát, és keményen az Úrban szolgálni. Hát ezt nem mondanánk, megértenénk, hogy ő már nyugdíjas éveiben van, megértenénk azt, hogy már nyugalomra van szüksége, és talán jónak is látnánk ez. És lehet, hogy ez így is van általában rendjén, de Kálébnál nem ez volt. Ő nem ezen gondolkozott, pedig pontosan ezért, mert ő tényleg teljes mértékben követte az Urat, még meg is lett volna neki a joga talán, hogy azt mondja, hogy ő egy olyan területet kérne, ami hát egy nyugis hely. Hát már meg lehet érteni, hogy 85 éves korában az ember már nem akar itt hadakozni, hanem valami jó kis helyet kapjon az Istentől, és ő majd ott elboldogul, eléldegél. De Kálib nem ezt tette, azt mondta, hogy ő 85 éves, ő ugyanolyan erőben van, mint korábban volt. Talán itt a lelki ereje lehetett ugyanolyan, de lehet, hogy a fizikai erővel is megtartotta az Isten, azt nem tudjuk. De lelki ereje biztos, hogy ugyanolyan volt, és azt mondta, hogy ő harcba vonul. Most azért add nekem azt a hegyvidéket, amit megígért az Úr azon a napon, hiszen te is hallottad akkor, hogy anákok vannak ott, és megerősített nagyvárosok. Talán velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, ahogyan megígérte az Úr. Nem is akármit választott magának Kálép, hanem pontosan azt a területet, ahol a legerősebb emberek voltak. Tehát még csak nem is arról volt szó, hogy jó, hát akkor nem egy nyugis terület, hanem egy olyan átlagos, hanem azt a területet választotta, ahol a legerősebbek voltak. És akkor így gondolkoztam, hogy hősködni akart volna ez a Kálep, hogy akkor most ő megmutatja, hogy na, azért még 85 éves korban is azért még férfi vagyok. Hiszem, hogy ez motiválta őt. Nem az volt ő benne, hogy na, ide nekem a legnehezebbet. Mi volt az, ami az ő szívében benne volt? Mi volt az, ami őt ebbe az egész dologban motiválta? Egyetlen egy dolog volt. Pontosan ezt akartam mondani. Amit az Úr neki megígért. Ő neki az kellett. Nem érdekelte, valószínű meg se nézegette, hogy melyik lenne jobb, szebb. Nem érdekelte, hogy hol vannak gyengébbek, hol vannak erősebbek. Nem érdekelte őt semmi. Az, hogy az Úr ő neki ezt megígérte, ő neki az kell. Ő neki arra van szüksége. És hogyha visszanézzünk most erre a három másik lehetőségre, tehát Rubenékre, akik ugye kiválasztották hamar, ami nekik tetszett, vagy a 9,5, akik megkapták azt, ami általában mindenkinek jutott, vagy Lévinek az életére, Lévi törzsének az életére, akik meg egy különleges szolgálatot kaptak, akkor igen, ezek voltak, amit az Isten nekik akart adni. De Kálébnak a szívébe az volt, hogy ő neki semmi más nem kell, csak az, amit az Úr adott neki. És ez ma, a mai igének ez az üzenete számunkra, és ezen kellene elgondolkoznunk egy kicsit, hogy mi mihez ragaszkodunk, hogy mi nekünk, mi a célunk az életünkben, hogy mi olyanok vagyunk inkább, mint mondjuk Ruben és Gád és Manassé féltörzse, hogy amit látunk és ami jól néz ki, meg ami már megvan, azt adja nekünk ide az Isten, mert az már biztos. Vagy pedig olyanok vagyunk, hogy mondjuk ami lehetett esetleg a 9,5 törzsnél, hogy jó nekünk egy serem nagy serem, ahol úgy meg lehet normálisan lenni a kereszténységen belül, vagy el tudjuk fogadni azt, hogyha Isten valami különleges szolgálatot adott nekünk, de ahhoz egy különleges odaszállás is kell, vagy inkább ezt nem tudjuk elfogadni. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy mit adott neked az Isten, hogy erre kíváncsi vagy-e, és hogy ezt tudod elfogadni. Ez az, amit az Úr adott nekünk. És nem az a kérdés, hogy éppen olyan helyen vagyunk, ahol gazdagság van, vagy szegénység van, vagy ahol jó gyülekezet, rossz gyülekezet, vagy éppen egy szomorú családban vagyunk, egy nehéz helyzetben, vagy egy jobb helyzetben, hanem hogy az Úr hova helyezett minket. Amikor örökséget akarunk venni, akkor és ilyen sorsolás útján, akkor nehézségek lehetnek a mi szívünkbe, mert emberileg kezdünk el gondolkozni. De az a kérdés, hogy el tudjuk-e fogadni, és az van-e a szívünkbe, amit az Úr adott. Úgy fejeződik be ez a rész, ez az örökség elfoglalásának a része, a 21. rész 43. versétől olvasom, hogy így adta oda az Úr Izraelnek az egész országot, amelyről esküvel ígérte, hogy atyáiknak adja. Birtokba is vették, és letelepedtek benne. Nyugalmat is adott nekik az Úr mindenfelől, pontosan úgy, ahogyan esküvel ígérte atyáiknak, senki sem tudott megállni velük szemben ellenségeik közül. Minden ellenségüket kezükbe adta az Úr, egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket az Úr Izrael házának tett. Mind beteljesedett. Azt olvassuk, hogy nyugalmat adott az Úr nekik mindenfelől. Ha azt az utat választod, amit az Isten adott neked, akkor számíthatsz arra a belső békességre, arra a nyugalomra, amit megígért az Úr, amire mindannyian mélyen vágyunk. De ha nem azt választjuk, akkor örök nyughatatlanság, örök nyugalmatlanságunk lesz, mert nem az Úrnak az akaratában járunk. Ez a történet erről tanít bennünket, hogy fogadjuk el Istennek a választását a mi életünkre, és ne azt nézegessük, hogy kinek jobb, kinek komolyabb, kinek komolytalanabb az élete vagy a szolgálata, hanem amit az Úr adott nekünk. Az újszövetségi időben nem így épül föl Istennek az országa, hogy fizikai területeket kapunk, és nekünk nem szükséges ezt tennünk, hogy amikor az Úrhoz csatlakozunk, akkor kapunk valami területet, ahol mi ott gazdálkodhatunk, hanem sokkal inkább lelki értelemben kell mindezt vennünk, és szeretnék olvasni Péter leveléből ezzel kapcsolatban, hogy milyen is az az örökség, amit nekünk az Isten adott. Péter levele így kezdődik, a harmadik verstől olvasom. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által, élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Tudjuk azt, hogy nekünk az örökségünk, az nem itt a Földön van. Nem úgy kell tekintenünk a Földre, hogy bizonyos dolgok a mieink, és úgymond azokat majd aztán jó, úgymond megáldja az Úr, és akkor majd már még ők unokáink is majd ott fognak gazdálkodni, és milyen szép és jó lesz nekünk. Nem itt kell berendezkednünk ezen a Földön, hanem van egy örökség, amiről azt mondja, hogy ami a mennyben van fenntartva számotokra. Az egy másik dolog, hogy nekünk is itt a Földön van egy hely, amit elkészített az Isten. Van egy ország, ahol lakunk, van egy gyülekezet, egy város, ahol élünk, van egy családunk, és valahol mi vagyunk. Úgy is mondhatnánk, hogy az út abba az örökségbe, ahova Isten visz bennünket, az nagyon különböző mindannyiunk számára. Már azok számára is, akik itt vagyunk, nagyon-nagyon különböző, de ha az egész világot nézzük, akkor meg még inkább különböző ez az út. De az viszont csodálatos, hogy az az örökség, ahova bemegyünk, az legalábbis most földi emberi szemmel nézve ugyanolyan. Mert olyan csodálatos, és annyira fantasztikus lesz, hogy el se tudjuk képzelni, és esélyünk sincs, hogy ebben most mit válogassunk, vagy nézelődjünk, hogy nekünk mi lenne jobb. És talán ott is van a szívünk mélyén az a mély meggyőződés, hogy jó lesz az, amit az Isten ad nekünk, és ahogy majd az Úrral lehetünk, bár nem tudjuk pontosan elképzelni, hogy hogyan is van ez. Azt mondja tehát Isten igéje, hogy van nekünk egy örökségünk, és nekünk, akik Krisztusban hiszünk, és Krisztussal járunk, a mi szemeinknek sokkal inkább erre az örökségre kell figyelni, és nem arra, amiket itt a Földön tudunk szerezni, de mégis ez a történet szól abban az értelme nekünk, hogy amit itt ebben a földi időszakunkban, kinek hány év kaptunk az Úrtól, abban sem kell nekünk válogatni, hanem az a jó út számunkra, abba tudunk igazán boldogságot találni, amit az Isten adott nekünk. Úgy folytatja Péter, hogy titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Itt legfőképpen üldözésről szólhat Péternek a levele, de a mi életünkben is lehet sok dolog, amit így látunk, hogy igen, megszomorodtunk, vagy nehézségek, próbák vannak. Azt mondja Isten igéje, hogy mindezekre tekintsünk úgy, hogy ezek fognak bennünket változtatni, és azon az úton erősítenek bennünket, amin járnunk kell. Úgy folytatja, őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőt örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak. Kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről, és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek, a mennyből küldött Szentlélek által, és amibe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Ha úgy tetszik, akkor mi is egy különleges szolgálatot kaptunk, egy olyan szolgálatot, mint Lévi törzse, akik olyan dolgokat érthetünk és láthatunk, amit az akkori, az ószövetségi profiták nem tudtak pontosan. Csak beszéltek róla, és kaptak kijelentéseket, kutatták, de nem értették pontosan. És mi pedig itt vagyunk, és érthetjük, és egy olyan papi szolgálatot kaptunk az Istentől, ami azt mondhatnánk, hogy igen, ugyanúgy, mint Lévi törzsének a 12 törzs között egy különleges odaszánást jelentett. Kereszténynek lenni nem jelenti azt, hogy a világban ugyanúgy élhetünk, mint mindenki más. És ha őszinték vagyunk, időnként talán nehéz is megtartani bizonyos dolgokat, mert látjuk, hogy mások több dolgot engedhetnek meg, de Isten azért hívott el bennünket, hogy az ő népeként, az ő papságaként szolgáljunk. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenki cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Azt mondja, hogy félelemmel töltsétek jövevénységetek idejét. Itt ezen a földön úgy is mondhatnánk, hogy átutazóban vagyunk. Átutazóban vagyunk, vagy ahogy itt szokták mondani, gyütmentek vagyunk. Nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a dolgot. Én is gyütment vagyok. Aki mondjuk Szombathelyen született, és azóta is itt lag, ő nem gyütment, legalábbis az itteni rend szerint. De mi mégis azt mondja Isten igéje, hogy itt ezen a világon gyütmentek vagyunk, mert jövünk, aztán meg megyünk is tovább, és nem ide valóak vagyunk, azt mondja Istennek az igéje, és azt kéri, hogy ne vegyüljünk bele ennek a világnak az örömeibe, és ennek a világnak a követésébe, hanem az Urat kövessük. De egy másik féle módon mégsem vagyunk útközben, mégsem vagyunk gyütmentek, mert azt mondja Istennek az igéje, az Efezusi levélben, hogy ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Tehát itt a világban jövevények vagyunk, de az Isten országában meg otthon vagyunk. És erre hív bennünket ma az Isten, hogy ne itt ezen a világon rendezkedjünk be, ne legyünk olyanok, akik úgymond itt akarják az örökséget megszerezni, ne legyünk olyanok, hogy azt mondjuk, hogy nekünk már ez is elég, hanem legyünk olyanok, mint Kálév volt, aki nem nézett semmi másra, és nem érdekelte őt, hogy hány éves éppen, hanem Isten ígérete volt neki fontos, és azt akarta, hogy megvalósuljon az életébe. Nem tudom, tudod-e te pontosan a szíved mélyén, hogy mi az, ami a te utad. Mi az, amit a te neked adott az Isten, és hogy most azon az úton jársz-e, vagy pedig éppen a saját dolgaidat próbálod megvalósítani. Isten igéje alapján mondhatjuk, kijelenthetjük, hogy nem lesz nyugalmad és békéd abba, ha olyan utat választasz, amit nem az Úr adott neked. Akkor lesz béke a te szívedbe, ha azt az utat választod, amit az Isten adott neked. Úgyis megfogalmaztam így magamnak, hogy amilyen mély az örökké valóságba vetett hited, úgy tudsz felülemelkedni ennek a világnak a hívásán, ennek a világnak a gondjain. Tehát, ha túlzottan ide koncentrálunk, és úgymond olyan értelemben materialisták vagyunk, hogy itt az itteni matériákba, dolgokba látjuk az életünknek az örömét, akkor ez azt jelenti, hogy akadálynak látunk nagyon sok mindent az életünkben. De hogyha az örökké valóságban mélyen ott van a mi hitünk, a bizalmunk, hogy tudjuk, hogy oda megyünk, ahogy Káléb. Ott volt a 40 éves pusztai vándorlásban, de tudta, hogy Isten mit ígért neki. És ő neki az volt fontos, ő arra figyelt, egész biztos, hogy másképp élte meg azt a sok nehézséget, mint hogyha folyamatosan hőzöngött volna, és csak azt látta volna, hogy na majd hogyan fog ő már egyszer megnyugodni. Nem erre tekintett. Istennek az ígéretére figyelt. Számunkra ez az örökké valóságnak az ígérete. De nem úgy, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, itt szenvedés van, de majd ott milyen jó lesz, hanem egy mély meggyőződés arról, hogy amit Isten megígért itt a Péter levélben, ahogy olvassuk, hogy a mennyben van fenntartva számotokra, az biztos. Ez az, ami tud téged továbbvinni a hétköznapok nehézségein. És amennyire viszont a materiához kötődsz, annyira akadályban lesz az Istennel való járásod. Ha állandóan az Isten való járásnak akadályban érzed, az azért is lehet. Mert tulajdonképpen nem azt az ígéretet tekinted az életednek, amit az Isten adott, hanem itt keresed a boldogulást. Amennyire ragaszkodunk Isten ígéreteihez, annyira lesz áldott a mi életünk, a mi lelkünk, a mi szellemünk. Ez nem jelent feltétlenül gazdasági áldást, bár azt is jelenthet, de azt igen, hogy amennyire ragaszkodsz Isten ígéreteihez, amit ő megígért számodra, általános és speciális ígéretekhez, annyira lesz áldott a te életed. Hát azt kívánom, és arra bátorítok mindenkit, hogy legyünk olyanok, mint Káléb. Legyünk olyanok, mint Káléb, akinek semmi más nem érdekli, nem fontos, hanem csak az, amit az Isten megígért neki. Az, ami alapján ő dönt, hogy most mit akar éppen lépni. Ha az éppen nehéz, akkor az, ha éppen egyszerűbb, akkor az. Befejezésül szeretném újra olvasni Pétertől, ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyi válogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te kihoztál bennünket ebből a világból, hogy nem vagyunk már jövevények pusztán, hanem a te országodban polgártársak lehetünk, a te országodban te néped lehetünk. Köszönjük neked ezt, és köszönjük, hogy mindennek az ára az a te életed volt, a te kereszthalálod. Köszönjük, hogy vállaltad értünk a szenvedést, vállaltad értünk azt, amit neked nem kellett vállalnod, de hordoztál bennünket. És Uram, bocsáss meg nekünk, hogy mi oly sokszor nem tudunk vállalni ennek csak a töredékét sem egymásért. Nem tudjuk vállalni a népünkért, családunkért, közösségünkért, hanem keressük a könnyebb utat. Uram, bocsáss meg ezért, és kérünk most téged, hogy szólj hozzánk személyesen, és frissítsd föl bennünk azt az ígéretet, amit adtál nekünk a megtérésünkkor. Frissítsd föl bennünk, Uram, a te örökségedet, amit megígértél, ahova mehetünk. Szeretnénk erre tekinteni, és szeretnénk olyanok lenni, mint Káléb, hogy semmi más nem vezet bennünket, csak az, amit te megígértél, és azt akarjuk. Azt vágyjuk, Uram, azt a helyet, amit te elkészítettél. Te mondtad, hogy a te atyád házában sok hely van. Uram, szeretnénk oda menni, és tudjuk azt, hogy ezt a helyet ez semmi és senki el nem veheti tőlünk. Ez biztos, ugyanúgy, mint a te népednek annak idején, hogy te harcoltál értük. Köszönjük, Uram, neked mindezeket, és vezess bennünket, bátoríts bennünket, és add, hogy teljes erővel ragaszkodhassunk a te ígéreteidhez. Amen. Amen.